Köszöntöm a Nyugat podcastjének hallgatóit és nézőit. Ma mondhatnánk azt, hogy egy komoly témánk lesz, de az életünkhöz nagyon fontos és szerves módon hozzátartozó téma, társadalom, gazdaság, szociológia és oktatás, és milyen összefüggésben vannak ezek, és főleg milyen szerepe van az oktatásnak abban, hogy milyen lesz a mi életünk. És aki vendégünk ebben a témában, Misztivetsz Ferenc, köszöntelek a stúdióba.
Köszönöm a meghívást.
És egy olyan országosan, sőt nemzetközi szinten is ismert szakember, aki jelenleg és jó ideje Vas megyébe dolgozik, de a nevét sok fajta módon ismerhetitek, szociológiával foglalkozik, tanított már nagyon sok helyen a világban, létrehozott intézményeket, és azt gondolom, hogy a magyar szociológia egyik meghatározó alakja, főleg az úgynevezett rendszerváltás után. És amiért leültünk vele beszélgetni, egyrészt, hogy elmondjuk egy kicsit, hogy valóban milyen fontos az oktatás egy társadalom szerepében, vagy egy társadalom életében, és aztán beszéljünk arról, hogy miért dolgozik ő Vas megyében, mi az a különleges program, amit a világ járása után kitalált, megalkotott, és nagyon fontos szerepet szánne a kisvárosoknak és a vidéki regionális településeknek, hogy áll ez most ez a program, és erre fogunk majd kitérni. De azért most azt még elmondanám, hogy jelenleg Kőszegen dolgozol, és te tudod nagyon szépen mondani a nevét.
Magyarul felsőbb fokú tanulmányok intézete, angolul a rövidítés az érdekesebben hangzik, IASK, Institute of Advanced Studies Kőszeg, és ezzel mindig poénkodunk, hogy IASK, and you answer.
Vagyis létrehoztál egy nemzetközi intézményt Kőszegen.
Tegyük hozzá többet magammal, természetesen, igen.
Térjünk vissza a legelejére. Szóval mostanában, amikor annyira fontos a tudomány, a technika és a mesterséges intelligenciával vagyunk éppen most elfoglalva, és azt gondoljuk, hogy nagyon gazdasági módon kell gondolkodni, akkor egy kicsit elfelejtődik az, hogy az oktatás, és sokféle szempontból az oktatás, nem csak abból a szempontból, hogy gazdasági tantárgyakat oktatunk és mérnököket képzünk, milyen fontos egy társadalom életében, mit adhat egy országnak, egy régiónak egy oktatási intézmény, mennyire változtathatja meg az életét.
Igen, hát ez egy kimeríthetetlenül gazdag és rendkívül fontos téma, hogyha itt a tágabb környezetünknél, Európánál maradunk, akkor számtalan példát lehet felhozni arra, hogy Magyarországhoz hasonló, annál nem túl sokkal jobb helyzetben lévő kisebb, perifériálisnak is nevezhető nemzetek, társadalmak, a finn, az ír, hogyan tudta magát majdnem, hogy ilyen Münchhausen bárói módon nem teljesen természetesen kirángatni egy ilyen perifériális, nem túl versenyképes, nem túl dinamikus állapotból az oktatáson elsősorban, a felsőoktatáson keresztül, azért elsősorban a felsőoktatáson, mert a tanítókat, a tanárokat, sőt az óvó néniket is a felsőoktatás termeli. És ez már a 90-es évek elején, sőt már a 80-as évek második felében látszott, erről azért sok szó esett, hogy döntő szerepe van a felsőoktatásnak és a kutatásnak, és arról is, hogy Magyarország e téren milyen jó sanszokkal rendelkezik. És arról a mai napig egyfolytában beszélünk, kormánykörökben és egyetemi mindenféle egyéb körökben, hogy a magyar társadalom, a magyar kultúra, a magyar nép hány Nobel-díjast vezető, tudós feltalálót adott a világnak, és szomorúan általában hozzáteszek, hogy alig-alig van közülük Szent Györgyi Albert, aki Magyarországon élve szerezte meg ezt a világra szóló dicsőséget. És itt van a probléma, és a kutya elásva, hogy tudunk-e olyan környezetet teremteni.
Pont ezt akartam neked mondani. Lehetséges. Ugye voltak nagyon híres gimnáziumok annak idején, a 30-as, 40-es években Budapesten, igen. És most is vannak Fasori gimnázium, Fazekas gimnázium. Gimnáziumig, meg talán az egyetemig is itt éltek és dolgoztak ezek a nagyon híres emberek. Aztán elmentek valahova máshova, hogy kutassanak, és igazán elérjék azokat az eredményeket, amiket elértek. Miért van ez? Ez egy természetes folyamat, vagy Magyarországon
ez nincs valami rendben? Több előadást megérne, ez nagyon, számomra nagyon izgalmas, a szívemhez nagyon-nagyon közel álló téma. Ugye azért muszáj a nagy képet mondani, tehát azért 1918-ig egy nagy birodalomnak voltunk a második vezető hatalma, majdnem egyenlő, ugye egy duális monarchiának, és ezen belül már a 19. század második felében elindult egy verseny a Habsburg Birodalom, az osztrák-magyar monarchia és mondjuk Németország között, iparosítás, tudomány is így tovább terén, és alakultak a nagyobb egyetemek. De ez a terület, hát mindenkinek van a fejében egy ilyen térkép, nyilvánvalóan nagyon-nagyon nagy volt, és például tehát olyan kisebb városokban, mint középvárosa, mint Szombathely vagy Kőseg, nem esett túl nagy hangsúly arra, hogy ott is nagy egyetemet kéne csinálni, mert ott volt Bécs, Grác, Pozsony, a másik szélen ott volt Kolozsvár, Nagyvárad, és így tovább. De nagyon erős volt ez a gyors, erős volt a fejlődés, különösen műszaki téren, aztán az orvostudományok terén rakétaszerű kilövés volt. És ez ugye kapott egy nagy gellert, leszűkült a tér, ahogy mondjuk Magyarországon Trianon után, tehát a párizsi békeszerződések után, és akkor indult el ez a játszma, hogy akkor ezen a kisebb területen egyharmad ország részen belül hol fejleszünk, és itt van rögtön egy sokszor visszatérő téma, hogy a Pozsonyi Egyetem Szombathelyre kívánkozott volna.
Ha nem mondtad volna nekem, tudom, is eszem.
Ezt nem kell mondani, mert ez egy ilyen, mint a kályha, innen ki lehet indulni, és akkor a 20-as években én nem kutattam ezt ki, de lényegében Szombathely nemet mondott. Vannak ilyen legendák, hogy a polgárok azt mondták, hogy a diákok túl sokat randalíroznak éjjel. Mindegy, a lényeg az, hogy Pécsre került. És valószínűleg ez a múlt kísért. És valószínűleg azt előre bocsátanám, hogy ebből kellene kijönni. Tehát egy olyan trajectory, egy olyan rossz röppája, amit el kéne hagyni. És akkor ugye történt az, hogy az 56-os forradalom után a kőszegi nagyon jól működő pedagógiai főiskolát, tanítóképzőt is áthozták, elvitték Kőszegről, mert Kőszeg valóban a határon van, és ott nagy volt a valószínűsége annak, hogy a ottani főiskolások fraternizálnak a határőrökkel, és volt is erre példa.
És odébb állnak.
Kicsit mindegy. Hát ez egy jó pofa. Ezt érdemesen lehetős valakozni, hogy kicsit mindig túrtak egyet a kicsit a szöges drót alatti földön, és akkor egy itt megvolt a luk, és így tudták, hogy mikor van az őrségváltás, és így tovább. És elhozták ezt a 59-ben, és akkor ebből lett egy viszonylag sikeres vörös diplomásnak hívták, de egy tanárképző, aki jó volt a menedzselése, de tulajdonképpen az egész régióra Navasfüggöny vetítette rá az árnyékát, és ezt nem is nagyon lehet számon kérni, hogy ennél nem volt több. Tehát a akkori kommunista államvezetés, államszocializmus nem kívánt, és nem is tette ezt, nem fejlesztett ezen a területen. Ennek volt egy, rögtön mondom, egy paradoxiálisan pozitív hatása, nem rombolták szét a környezetet.
Igen, nem volt itt olyan iparfejlesztés és olyan ipartelepítés, ami igazán környezetszennyezéssel.
Ha megnézzük az észak- és kelet-magyarországi vidéket, meg akár más egyetemi városokat, nem nagyon vonzó. Tehát nem akarok most neveket mondani, mert erről nem tehetnek az ott lakók. Szerintem az elmélyült innováció célzó, kreativitást feltételező, tudományos és akár művészeti munka számára nagyon fontos a környezet.
Hadd kérdezek.
Ez tehát egy jó környezet.
Igen, hadd kérdezek egy kicsit vissza. Milyen olyan helyeket tudnál nekünk mondani, akár Európába, vagy mehetünk kicsit messzebbre is, hol azt mondod, hogy olyan esetleg kisebb helyeken olyan oktatási intézmények vannak, amik rányomják a pozitív hatásukat az egész régióra, és aztán, ha a világon kimondod ezt a nevet, akkor tudod társítani, hogy bocsánat, igen, itt akár évszázadok óta az oktatás milyen fontos, és ez hogy kiemelte a régiót?
Hát igen, ez nem egy mostani találmány, hogy a tudás és a tudás terjesztése bizonyos értelemben a kontrollja, a hatalom, az állami feladatok gyakorlásának egy nagyon fontos velejárója, feltétele, és azok a társadalmak, amelyek erre hamar rájöttek, és egyetemeket fejlesztettek, mindig előtte jártak azoknak, akik ezt nem tették. Hosszú példákat lehet mondani, ugye tudjuk, hogy a arab tudósok Szicília felől jöttek fölfelé, Európa felé, és ott is voltak már egyetemszerű képződmények, de az első jegyzett egyetem ugye Bologna, és utána nem sokára jött Sorbonne, ahol tulajdonképpen egy világközpont alakult ki.
És hány híres magyar tanult?
És ezek ugye, Párizs azért már akkor is egy nagyobb városnak számított, Bologna is megvolt. De például Oxford, amikor az angol király és az udvartartása rájött arra, hogy a franciák elhúznak ezzel a Sorbonnal, akkor több zsák aranyat a vállán kicipeltek, és megvették lábon azokat a tudósokat, akiknek többet tudtak ajánlani, és elhozták őket valóban egy ilyen ökörlegeltető helyre, Oxford, aki senki nem tudta, hogy mi egy ilyen mocsaras valamilyen falu volt. Tehát, hogy ez itt van, és Cambridge, és itt tovább, ahol egyrészt kialakult egy vetélkedés, mert több ilyenre van szükség, nem egyre, másrészt kialakult egy endogén, vagy belső erőkre támaszkodó fejlődés, tehát ezek a kis helyek, de mondhatnám Heidelberget, nyilván mondhatnék sok fővárost, ahol híres egyetemek jöttek létre Prágában, és vannak kisebbek, ahol nem termődött annyi mondjuk világhírű eredmény, de ahol folyamatosan 100 évek óta vannak egyetemek. És főleg Észak-Olaszországban találok ilyet, és a Németalföldön, ugye Bruges, Maastricht, Löwen, ezek azért jó, Szombathelyen valamivel nagyobb, de nem hatalmas városok, ahol ugye a helyi polgárság nagyon sokat tett azért, hogy ez a tudás felhalmozás, tudás átadás, ez stabil lábakon maradjon, ezekkel jártak a könyvtárak, ezzel járt a nemzetközi gondolkodásmód, és ezzel járt az, hogy ezeket az értékeket mindennél fontosabbnak tartották, és sikerült a mai napig megnéztük, hogy Bruges, ez tényleg egy elég kicsi város. A Bruges-i College of Europe nincs is akkreditálva, és olyan fontos, persze mondhatjuk, hogy sok hatalmi központ van, közel van Brüsszel meg Párizs, kétségtelen Amsterdam és Rotterdam és Hága, de mégiscsak egy viszonylag kis helyen, ami magában egy szép, de 2-3 napot bejárható városka, egy olyan központ van, ahol minden évben többször megfordulnak a vezető politikusok. Mert a Bruges-i College of Europe az egy olyan hely, aki azt elvégzi, az biztos, hogy talál magának a világban egy jó helyet, akár a gazdaságban, akár a politikában, vagy a kultúrában. Na most ezt a vonalat, ugye ezért, amit elmondok, ezért egy 1000 éves fejlődés történet, igazából megakasztotta az első világháború vége, és ott szerintem nem tudott Magyarország teljesen talpra állni, tehát ez igaz, hogy tett, de volt ugye a Klebersre, Kuno alatt egy nagyon erős befektetés és újragondolása az oktatásnak, különösen a szegény gyerekek mehettek gimnáziumba, ösztöndíjakat kaptak, és fölfutott két területen, ahol
nagyon fontos a társadalmi kiegyenlítődésben is az oktatás szerepe, és amelyik társadalom ügyel arra, hogy megfelelőképpen mozogjon a társadalom és az alullévőket is fel tudja emelni, ott az oktatásra nagyon figyelni.
Tehát volt egy fellendülés a visszaeséshez képest a 20-as években, 30-as években, de az édesapám például, aki is mondhatjuk, hogy egy szegény családból származott, nem tudott volna maga erejéből egyetemre menni, így tudott, tehát a Kölcsei gimnáziumon végzett, és már ott nagyon jó körülmények között tanult, és ott már figyeltek a tanárok arra, hogy ki mennyire, miben tehetséges, és mentorálták a diákjaikat. Tehát az édesapámnak meg 3 területen javasolták neki, hogy menjen matematika tanárnak, latin tanárnak, nem tudom, meg legyen mérnök, és ez egy fantasztikus, ez 20-30 évig tartott, ez nagyon jó hatása volt az országnak a szellemi életére, megerősödött a Műszaki Egyetemünk, ami nem volt túl, de az és mai napig jó, és híres, és az orvostudomány. Ez a mai napig világhírű. Tehát azért de a vidéken, ugye Trianon elcsatolások, ezt nem tudta valahogy igazán meglépni. Az ország van Pécs, Szeged és Debrecen, valamennyire Miskolc, de valahogy nem tudtuk fölvenni a lépést, azt szerintem az európai áramlatokkal.
Egy kérdés még mielőtt rátérnénk a szombathelyi régióra. Ugye ez örök kérdés, hogy vajon mi jó egy ország vezetésének, vagy mi jó egy országnak, és most azért is mondom, mert olyan fontos lett a mobiltelefon, és hogy a TikTok, meg azt mondják, hogy az emberek általános elbutítása folyik, hogy mindig nehezebb azokkal az emberekkel bármit is, az irányítás, vagy bármit elfogadtatni, akik gondolkodó emberek, és mennyivel könnyebb olyan embercsoportokkal, vagy olyan országban élő emberekkel, ahol butábbak. Most nem tudok erre más szót mondani. Tehát, hogy mit gondolsz erről a két nézetről?
Hát ez megint az egyik nagyon-nagyon fontos. Egy picit ez egy másik terület, de a kettő nagyon erősen összefügg. Ez egy világjelenség. Hát ugye meg sokszorozódott a világ népessége, 9 milliárdan vagyunk, és a demokrácia megmaradt vezérlő csillagnak. Na most olyan embereknek kell dönteni bonyolult kérdésekről, amiket nem is tudnak megérteni, és amúgy is éjjel-nappal manipulálják őket, akkor általában garantált, hogy rossz döntéseket hoznak, vagy olyan döntéseket, amiket később megbánnak, és majdnem azt kell, hogy mondjam, ez egy nagy általánosítás, hogy a legtöbb hatalomnak az az érdeke, hogy ne legyen túl sok kiművelt emberfő, túl sok kritikusan gondolkodó. Ez nem Magyarország, ez az Egyesült Államok. Tehát, hogy véletlenül se történjen az, hogy emberek tömegei átlátnak azon a szitán, amit a politikusok ugye eléjük, alternatíváként eléjük tárnak. Én figyeltem például az amerikai elnökválasztást, rengeteg fantasztikus jó komikus van, meg nagyon jó pofa podcastok, és az egyik az nagyon világosan elmondta, hogy mit csodálkozunk. Hát ugye a választások azt mondja, garbage in, garbage out. Tehát bemegy a szemét az egyik oldalon, és kijön a másik oldalon. Tehát magyarul, hogyha döntésképtelen emberek vannak, akik zsigeri alapon döntenek, és el akarják hinni a megvezetést, akkor ez ilyen lesz a közéletünk. És ez nem mindig ilyen volt. Tehát az Egyesült Államokban például nagyon sokáig ment az a college rendszer, ahol az ifjú hölgyeket is, és férfiakat, ők hamarabb mentek persze más gyakorlati munkakörökbe, de felkészítették az életre. A 4 év arról szólt, hogy filozófiát, irodalmat, nyelveket, viselkedéskultúrát, beszélni tudást tanítottak, és abban segítették őket, hogy gondolkozzanak el, hogy ők miről szólnak, mi a céljuk, mi az értelme az életüknek. Ez a rendszer nagyjából megszűnt. Tehát tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor technikusokat, egy szakmai területen kimagasló teljesítményű embereket, vagy nyelvtudás, vagy most az AI, ugye, hát nevelnek a legtöbben, maradt ilyen, nagyon elit, nagyon drága egyetemeken van ennek nyoma. Tehát vannak most is a Sorbonnon olyan mesterképzések, amikor egy éven keresztül csak filozófiával fogja gondolkozni. Tanítanak a Columbia Egyetemen is van ilyen, hogy egy fizikus és valakivel közösen az élet nagy kérdéseiről beszélget, kérdéseket tesz fel. De például az én ugye oktat felsőoktatási karrierem, ami ugye itt indult Szombathelyen, én nem vehettem részt a politikai előéletem miatt a felsőoktatásban, és amikor ez 89 után, 91-ben nekihívást kaptam ide, akkor nagyon nagy energiákkal betettem magam bele ebbe, és kezdtünk egyetemi szakot kiépíteni, angol nyelven oktattunk. Ennek volt egy bizonyos húzóhatása, de a legtöbb, nagyon emlékszem az előadásaimra, akár demokrácia, Közép-Európa, átmenet, hogy ott volt 20-25-30 jó arcú polgár, diák, leányok, fiúk, nyitott szemmel figyeltek, tehát nem volt ásítás, vagy nem. És amikor azt mondtam, hogy és akkor mit gondolnak erről, akkor néma csönd volt, de nagyon sokáig. És többször megkérdezik, de ne haragudjanak, de hát miért jöttek ide, egy egyetemi szakra?
Ha nem szeretnének tudnak, gondolkodni.
És akkor valaki lesütötte a szemét, és akkor egyszer csak az egyik értelmes hölgy azt mondta, hogy fiatal lány, hogy hát azért mi azt tanultok otthon, hogy ne szólj szám, ne fáj fejem. Na most ez 96-ban, 7-ben, 8-ban ilyeneket hallani, és ennek a másik oldala az volt, hogy amit gimnáziumból hoztak magukkal, az plusz-minusz nulla volt. Tehát a kelet-európai történelem, hogy mi történt ugye a 70-es, 56-ban, ezekről nem mertek tanítani az iskolában a középiskolai tanárok nagy része, mert nem tudták, hogy a jelenleg uralkodó rezsim Ezt biztos. Hogy tehát, hogyha a politika nem tud mit kezdeni a saját múltjával, ha nem tud kiművelt emberfőket előállítani, akkor lehet, hogy hűséges követőkre talál rövid távon, akik majd bólogatnak, de már középtávon alássa a saját társadalmat. Ezek ilyen nagy, bombasztikus mondatok, de én ezt így gondolom.
Két kérdés azzal kapcsolatban, amit mondtál. Egyrészt van egy olyan érzésem, hogy ez a ne szólj szám, nem fáj fejem, ez így megmaradt és átívelt a magyar évtizedeken. Tehát igen. Ez egy ilyen általános, jól gondolom ezt?
Én visszakérdeznék, hogyha az nem lenne lehetetlen, de hogy kíváncsi volnék, hogy látják az újságírók, akik sokkal többet beszélnek mindennapi emberekkel, mindennapi kérdésekről.
Nem mennek beszélni, az emberek, ha erre vagy kíváncsi.
Borzasztó nagy tehetétel.
Nagyon nem szeretnének véleményt nyilvánítani, félnek a véleményt.
Ezt szerintem, hogy egy cizelláltam, amit most látunk, ezeket a mostani elmúlt másfél-két év politikai történéseit, hogy sokáig hallgatnak, elfogyják, úgy tesznek, hogy minden rendben van, elutasítanak, és egyszer csak kitör velük, akkor meg olyan indulatokkal, és olyan töblettel, és azt kell mondom, néha értelmetlen gyűlölettel, amiben én mindig észreveszem az ön gyűlöletet is. Tehát azt, hogy emberek haragszanak talán, nem merik kimondani magukra, hogy időben miért nem szóltak. És sose értettem meg, hogy nagyon sok példát tudnék erre hozni, hogy miért ne, akár politikából. Tehát, hogy az a foglalkozásomból fakadóan, meg ahogy létrehoztuk ezt az intézetet, nagyon sok minisztériummal kellett tartanom a kapcsolatot. És azért ott nagyon a második, harmadik generációk, tehát a vonalak nagyon-nagyon sok értelmes, felkészült és jót akaró, az országot előmozdítani akaró, nem budapesti, vidéki fiatal van. De amikor arra került a sor, és ez nem most tavaly, meg 10 éve, hogy vannak értelmetlen mechanizmusok, értelmetlen döntések, vagy elfelejtett ígéretek, hogy miért nem kérik számon? Tehát számon kérni nem csak durván lehet, vagy meg lehet kérdezni, hogy főnök, hát
ezt most... Ezt nem így beszéltük meg.
És akkor hát ez nem, igen. Tehát, hogy miért mindennél fontosabb az asztal, vagy
ahogy megfogtad, az asztalhoz való ragaszkodás, és a félelem, hogy
megkérdeztem, egyszer nem, se név, se helyszín, semmi nem érdekes, de ez tipikus, hogy mondom, hát miért nem, mikor bemész a főnököthöz, és reggel kávéztok, ki beszéltek, hát miért nem kérdem, hogy főnök, nem szereti maga egy kicsit túlságosan nagyon a hatalmat? De egy kávézás közben lazán, és nyugodtan tett hozzá, hogy a professzor úr, beszélgettem, és ő is kérdezteti.
Lázító típus.
Tehát ugye ez akkor az, csak a professzor, lehallgatnak, mondom, azért mondom, mert te ugye nem mered elmondani, hogy hadd hallják. Na most ezt a fajta szolgai önmagunktól meghunyászkodunk attitűdöt, ha nem tudja átlépni a társadalom, akkor keresett magának új János vitézeket, vagy bárkit, minek hívjuk, ugyanezt fog ismétlődni. Lehet, hogy jön egy valamiféle ilyen fiatalodás, tisztulás, mit tudom én, és a nagyobb dinamizmus. Tehát tulajdonképpen azt akarom mondani, hogy a társadalom és a politika összjátékából áll össze egy rendszer, és ebben nyilván a gazdaság nagyon fontos szerepet játszik, de a gazdaság sem úgy tud fontos szerepet játszani, hogy egyszer csak jobb lesz minden, mert itt van a BMW, az Audi, és még sok akkumulátorgyár. Ezek felszíni jelenségek, ezek, de nem tudjuk, hát elhiszem, hogy nagyobb a hozzáadott érték, mint ahogy az ember kívülről látja, hogy nem csak összeszerülő műhely vagyunk, ezt én hajlamos vagyok elhinni, de hogy a gazdaság a lokális szinten az az emberek újítási képessége, versenyképessége, tűrési képessége és informálódási képessége, hogy meg kell nézni, hogy a szomszédunkban miért jobb ugyanaz a sült hal. 3 kilométerre Ausztriában, egy nagyon kis kocsmában miért jobb ízű.
Igen, ez nagy dilemma itt Vas megyébe, vagy hogy ugyanaz a kiszolgáló, aki az itteni spárba nem éppen udvarias veled, és így türelmetlen, az 20-30 kilométerrel odébb az osztály spárma, mint a méz olyan édes és kedves.
Rengeteg sztorim van, mert rég elfettem, és egészen messzi helyeken, nem csak Oberwardon. Leülünk, na, kicsit kijövünk ebből a mókuskerék, kőszeg, meg a szombat, és mondja, professzor úr megismer, és ilyen, tehát magyarul ugye tök térjünk vissza Szombathelyre és Kőszegre, hogy ez azért az országnak egy szerencsésebb szeglete, vasfüggönnyel együtt, meg felsőoktatási intézmények mély gyökereinek a hiányával együtt. És 35 év alatt az én, vagy bárminek hívjanak engem, társadalom elemzői, szociológusi meglátásaim szerint messzebbre lehetett volna jutni. Nem olyan sok azért ez a 35 év, természetesen, mert nagy trauma volt a vasfüggöny. Hát Kösen Kőszegen minél több sztorit tud meg az ember. Tehát, hogy hogy ültek ott benne a házakban, egymással szemben a KGB és meg a magyar titkos szolgálat meg. Szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon nagy teher, nagy tehertétel, és azért már a holokauszt sem került igazán feldolgozásra, kimondásra. Nem is nagyon lehet ilyeneket, de a mostaninál lehetne sokkal magasabb szinten a szembenézés. Ugye ezt ugye a kőszegi zsinagóga kapcsán nagyon gyakran érzékeljük és látjuk. Viszont még mindig megvan a társadalomnak a megtartó képessége, a polgári kultúra nem csak nyomokban, hanem létezik, a viselkedés kultúra, a nyelvtudás, a többnyelvűség, szóval sok-sok olyan előny van, amire azt kell mondjam, hogy nem volt teljes illúzió, azt gondolom, 92-ben, amikor elkezdtem tanítani Pusztai János barátom, professzor úr, tehát tulajdonképpen meghívására, és ott kitaláltuk, hogy csinálunk egy hármas határon egy európai egyetemet. Ez volt a nagy hívó szó. Nem volt teljesen illúzió.
Egy pillanatra hadd térek vissza, amit mondtál. Azt mondtad, hogy te a politikai múltad miatt csak Szombathelyről jöhettél. Azért két mondattal...
Nem, az félrejtés volt. Nem taníthattam egyáltalán.
Nem taníthattál.
Tehát bementem, volt olyan, hogy meghívott egy óraadó a Műszaki Egyetemre egy ifjú hölgy, a PG szemináriumán beszélgessek a diákjaival. 87-ben mondjuk. Már szünetbe hívta a pártitkár, vagy a dékán.
Mi hogyha volt még ez a politikai ilyen... múlt? Mi
hát
volt
akkor ez a politikai múlt? Akkor itten karácsonyig mesélek.
Az a lényeg, hogy...
A politikai múlt az volt meglehetősen egyedülálló, meg önálló, hogy tényleg én egyébként mérnök, építészmérnök akartam lenni, de amikor tényleg az utolsó pillanatban döntésre került a sor, akkor azt mondom, hogy jobban érdekel a társadalom, a történelem, a változás lehetősége, és azért ott fújtak már szelek azért a 70-es évek végén, már azért volt sok minden, és nem az építészkarra adtam be, noha egy ilyen matematika-fizika szakos osztályba jártam, és hát ez szadnyam, tehát én egy ilyen vasszegi ilyen nyughatatlan lélek vagyok, meg kísérletező alkat, mondjuk ezt így, megnézem, hogy hol vannak a határaim, kicsit néha tovább tolom. Szóval ebben én nagyon benne voltam, de hát már a gimnáziumban úgy hozta, az egy jó gimnázium volt, viszonylag elit gimnázium, a Kölcsey gimnázium, és ott voltak ilyen önmozgások, és közel kerültem az ottani diáklapot szerkesztőkhöz, a diákfórumot, és amikor ezek mentek ki, akkor úgy felajánlották, hogy ezt ugye vegyük át, csináljuk, a Béládi Laci barátom, és mondtuk, hogy persze, és itt sikerült életem első cikkét leírnom, ami tulajdonképpen 15 éves volt, 16 éves voltam, arról szólt, hogy nagyon unalmasak és hazugok ezek a kis rendezvények.
Ajaj.
Ennyi. Hogy ajaj. Egy valami másként
hát csinálom. Hát az ember, elsőre ír valamit, akkor az legyen hatásos.
Akkor, igen, ott adnak egy címet, ezt szeretek címeket adni, a Cikk-i. Ez volt a címe, és ez egész iskola, ez olyan 71-ben volt, föl, nem tudom, mint a méhkas, jöttek a tanárok, akik sosem nyilvánítottak felém semmiféle véleményt, és voltak ilyen polgári múltú művész tanár, Üssár tanár úr, Viszlivec, gratulálok. Szóval ilyen, és aztán jött az ellen. Csapás, ezt nem mondom, nagyon hosszú sztori. A lényeg az, hogy ennek már ellenálltam, és akkor a vége az lett, hogy hát mielőtt kirúgtak volna ebből a gimnáziumban, átmentem magamtól egy másik angyalföldi gimnáziumban, ami nagyon jót tett nekem, a Kilián gimnáziumban, de azért visszahívtak fegyelmi tárgyalásra, hogy kirúghassanak, szóval volt egy ilyen pedigrém, tehát, hogy így mentem az egyetemi felvételire, ott is megkérdezték ezt, és aztán ez így ment tovább.
És aztán tagja lettél annak a rendszerváltó értelmiségnek, sőt a rendszerváltás után is azoknak
ez egy nagyon érdekes
az embereknek, történet, akik nagyon sokáig meghatározták, hogy
merre mozdul ez az ország. Igen, akkor azt gondoltam, hogy hálózatot kéne szervezni, demokráciát nem tudnak ilyen elit pártocskák csinálni. Ez teljesen ellene ment annak, amit a, ugye a későbbi SZDSZ-esek gondoltak, és akkor elváltak az útjaink 88-ban. Tehát ez a szabad kezdemések hálózat az én voltam a névadó, az ötletadó, és nagyon sokan a nagy öregek, barátaink közül, a Mésző Miklós, a Göncz Árpád, a Vitányi Iván, nagyon sokan ezt ugye megértették és támogatták, és akkor az első adandó alkalommal ezt lepucsolták, hogy ezt nem, akkor lemaradunk a többi párt, nem kell, legyünk elit párt. Szóval tulajdonképpen egy bolsevik párt koncepció, él párt vagyunk, nálunk van az ész, és a nem baj, ha 5% vagy 6%, de majd megmondjuk, mi fogjuk megmondani a grossznak, hogy mit kell csinálni, és én akkor azt mondtam, hogy ez nem egészen az, amit én. És szerencsém volt, mert azért akkor már mozogtam, tehát voltak a karrieremben nagyon mély pontok, amikor úgy láttam, hogy el kell innen, mert nem tudok mit csinálni, és akkor utolsó pillanatban jött valami reménysugár. Ez egy érdekes történet. Voltak tényleg nagyon komoly támogatóim, nagyon komoly professzorok között, és ez nagyon sokat számított. A Szentes Tamás, meg a Berenté Iván is támogatott, és akkor így például volt egy 83-84-ben egy egyéves ösztöndíjam a Sussexi Egyetemen, a Development Studies, ami nagyon hasonlít a Krafthoz, és ez megmentett, mert ha az nincs, akkor már szerintem nem volt értelme itthon maradnom, és amikor onnan hazajöttem, akkor már kicsit, akkor jött már nem sokára Gorbacsov. Akkor már megroppant az a vas marok, vagy szorítás, és akkor tényleg elkezdtem, nagyon érdekelt, hogy az emberek hogy gondolkodnak, és nagyon sokat jártam vidékre. Így kerültem kapcsolatban. A Németh László szakkollégium későbbi bajnokaival, de így kerültem kapcsolatban a Bibos szakkollégium, ott akkor ilyen 21-22 éves fiatal titányaival, akik hallották, hogy mivel foglalkoztam Sussexben, a fegyverkezéssel, a militarizmussal, kelet-nyugat atomháború veszélyével, és az erre adott társadalmi válaszokkal, a békemozgalmakkal. Hazajöttem, hát azért egy év, egy ilyen egyetemi környezetben azt az embert teljesen átalakítja, stabilizálja, és rögtön meghívott valami békeklubszerű képződmény, hogy beszéljek erről, de kiderült, hogy ezek hogy azt mondják, hogy ők függetlenek, de nem voltak azok, mert nem sokkal később fölhívtak, hogy de hát itt járt a Barabás elvtárs, a béketanács főtitkár, és mondta, hogy engem vegyünk le a listáról. Na most jön a fordulat, és ez Magyarország, ezért van remény. Jó, és akkor volt egy ilyen kis szerkesztőségünk, csináltuk a fejlődés tanulmányokat a jogi karon, állás nélkül, de ott volt egy ilyen tanszékvezető, aki ezt támogatta, és a Magyar György, és csak bejött egy fiú meg egy lány, és megkérdezte a fiatalember, hogy hallottuk, hogy maga mivel foglalkozik, minket hallottuk, hogy nem hagyják előadni. És a téma, minket érdekelne a Bibó szakkollégiumban. Tehát volt az Orbán Viktor, 22 éves korában. És attól kezdve, azért ugye ott ült egy, reggel 3-kor mentem el, arra emlékszem, hogy egy délutáni előadásnak indult, és akkor utána fölkértek, hogy legyek a nevelőtanára, több ilyen volt, akik maguk választottak ingyen hülyéket lényegében, tehát ez ugye akkor nem, és akkor ez 5 évig tartott, és ez azt is jelentette, hogy azért ez egy, én ezt komolyan vettem, tehát nyilván van egy ilyen akkor elfolytott pedagógiai vénám is, és azért az nagyon-nagyon sok minden történt ez alatt az 5 év alatt, ami egyrészt a vidékkel való viszonyomat nagyon meghatározta, meg a jövő generációihoz való viszonyomat, és azt, hogy gondolkoztam azon élesbe, egyenesbe, hogy mi lesz akkor, ha majd ez megdől. Tehát nem igaz, hogy ezt nem lehetett, azt nem tudtam, hogy 89-ben fog ez megtörténni, pontosan mikor és hogyan, de erről lehetett gondolkozni, és akkor is, és ez a pont, hogy amiért a kapcsolat létrejött, az a tudás volt. Tehát nem arról volt szó, hogy akkor most keresnek valakit, aki segít a rendszerváltást, vagy alásni a kommunista hatalmat, hanem azt mondták, hogy mi vidéki fiatalok vagyunk, nagy versenyhátrányban, nem tanultunk otthon nyelveket, nem tanultunk zongorázni, nem stb. És be akarjuk hozni ezt a hátrányt, azért van a szakkollégium, hogy ebbe segítsen minket, önrendelkezés, és mindenkit szeretnénk meghallgatni, de akkor nagyon rafkósak voltak. Akkor azt mondták, hogy mindenkit megkapott, az nem azt jelenti, hogy egyet fogunk érteni, mert azt mi eldöntjük. Ez volt, ugye, így kezdték,
És így is folytatod.
És így folytatták, lehet, hogy kicsit többet kéne hallgatni azért másokra, de ezt mondják. Mindegy, ez a lényeg, hogy az egész az oktatás, a felsőoktatás hiányosságai köré szerveződött. Mint ahogy a Németh László szakkollégiumról el lehet olvasni, nemrég kiadtunk egy könyvet, hogy ők egyszer, ők nem akartak annyira forradalmát játszani, meg rendszert váltani, ők egy jobb minőségű felsőoktatást akartak.
És akkor most térjünk is vissza arra, hogy mit csináltál te Szombathelyen? Ugye rögtön azt mondtad, hogy egy ilyen európai tudásközpontot akartatok létrehozni. Ugye gondolom ez volt aztán a dokumentációban.
Az európai dokumentációs kort az első lépése, utána jött egy egyetemi szak.
Amit még a Szombathelyi Főiskola, nem tudom az melyik állapota volt, a Szombathelyi Főiskola alatt valósult meg, vagy annak egy önálló intézményeként valósult meg. Aztán nem sikerült azt valahogy jól beágyazni talán a szombathelyi közegbe, és akkor te egy egészen új gondolatot megfogalmazva úgy döntöttél, hogy Kőszegre mész, és ott próbálsz megvalósítani egy oktatási intézményt, és kitaláltad ezt a craft gondolatot. Akkor, ha ezt elmondanád nekem, hogy mi volt ez az ötlet, amivel te úgy gondoltad, hogy egy kisvárosba, egy régióba létre lehet hozni egy nemzetközi magas színvonalú intézményt, és az mit jelenthet az adott régiónak?
Ez egy 20 év, amit az átfog, és Szombathelyre is úgy mentem, hogy azért sokáig, majdnem végig ugye kettős életünk volt a párommal, Jody Jensennel, aki szintén ugye politológus és skandinavisztikával foglalkozó irodalmár is volt, és mind a ketten szerettünk tanítani, de kutatni is szerettünk, és ott az akadémián, a Szociológiai Kutatóintézetben a Hankis Elemérrel, meg Vitány Ivánnal, aztán nem voltunk rossz társaságban, ezt meg kell mondjam, ez egy nagyon-nagyon erős vonzerő volt, hogy miért jöttem vissza. Azért jöttem vissza, hogy nagyon hosszú ösztöndíjam volt Amerikában, mert úgy láttam, hogy nem mentem bele ebbe az új politikai elit játékba, de nagyon sokat lehet tenni pont ezen a téren, mindig, ahova volt vonzódásom. Tehát a tudás, új tudás előállítása, annak az átvitele, tervezés és fejlesztés. Ugye ez nem csak ez a passzív, hogy a tanár tanítja ugyanazt a három kurzust 50 évig, hanem ez a dinamizmus bennem volt, és úgy láttam, és a Jody is úgy látta, hogy itt többet tudunk tenni. Tehát, hogy itt várnak ezek a feladatok. És azt hittem, bizonyos értem most is hiszem, hogy ezt be kell vállalni. Tehát, hogy és ezt kell keresni partnereket, és ha az Európai Unió szerves részeivé válunk, akkor nekem azért meg lesz az anyagi alapja is, meg. Na, tehát ezekben azt hiszem, hogy igazam volt. És ugye Budapesten kezdtük el, ezt nem mesélem hosszan el, a legjobb csapattal, és ott Budapestre el kell mondani, hogy a provincializmus az erősebb, mint a vidéken, mert jobban meg van gyökeresedve az a nagyon provinciális elgondolása a magyar értelmiségnek, akik szeretik magukat elitnek látni most is, nyugatos, hogy ők a non plus ultra, és pont ők voltak, akik legkevésbé akartak változtatni, és nem voltak hajlandók nyitni. Nagyon érdekes volt. És
ez azt, egy nagyon régi problémája Magyarországnak.
Lepattantunk. Tehát egyszerűen arról volt szó, hogy itt csodálatos névsort, Bródi András, Vajda Mihály filozófus, és mindenki, aki élt, mozgott ott, a Bruce László, Gerő, de nagyon sok ember bejött ebbe, csinálunk egy European Studies, Európa tanulmányok, interdisziplináris. Majd minden megvolt hozzá. Szelény Iván hozta a Pennsylvania University-t, akik fizettek volna is, hogy az akadémián indítsunk egy ilyen mesterképzést, és akkor már ugye, mi szerveztük, még alapítványként, és utolsó pillanatban a Pennsylvania Egyetem telefonált, hogy hát mi van a szerződéssel. Hát, mi aláírtuk. Fölhívtuk az akadémiát, az akadémia ment volna, az akadémia elvállalta, hogy Athénaeum programba tanítani is fog magas szinten, Kossári Domokos volt az elnök, imádtuk. És azt fölhívtuk, azt a főtitkár azt mondta, hogy sajnos elveszett a fax. Sajnos elveszett a fax. Tehát ez minden benne van ebben. Nem akartak, tehát ez a jobb ma egy veré, most azért. És ez az én akkori vérmérsékletemnek, tehát a 30-as éveim közepén voltam meg a kapcsolatrend, ez valami halál volt, és akkor jött ez a szombathelyi meg, és voltak gyökerek, ezt már elmondtam, a Belemi hétvégék, stb. Németh László szakkollégium, aztán nem a semmibe mentem, és volt egy csapat, akik értelmes, fiatal, virágzó, agyú emberek, a Sümeki Pista, meg a Szabó Gábor, meg sokan. Úgy gondoltam, hogy ők meg fogják azt lépni, amit meg kell ehhez, tehát a nyelvtanulás, a megméretetés nemzetközi szinten, ebben azért csalódtam, nem teljesen, de nagy mértékben. Tehát a punyadása, hogy mondjuk szlogennel, vagy szlengel, azért az megmaradt a társadalomban, de az első években egy halatlan fejlődést tudtunk produkálni, mert megvolt ez az indító lökés, hogy itt van egy régió, itt 5 nyelven beszélnek, itt van Ausztria, itt van az Európai Unió, hol máshol, ha nem itt. És a pusztaiak is Szombathely, és nagyon jól el tudta mondani ezt a pozsonyi sztorit, meg innen. Nagyon sokszor, lehet egy kicsit többször, mint kellett volna, de azért ez ütött. Egészen odáig mi is, ez a társadalom és a gazdaság viszonya. Egészen odáig ütött, ment, ami ki nem derült, hogy ez az egész intézményi struktúrát megváltoztatná. És azoknak a kezében volt a hatalom, a városirányítás egybe a főiskola vezetéssel, az egy kicsit láthatatlan volt, valami látható volt belőle, akik megint csak nem voltak érdekeltek abban, hogy valakik nagyobb tudással a fejükre nőjenek, nem voltak érdekeltek az új tudás előállításában, és a város maga is, bocsánat a szombathelyektől, elnézéskérek, nem akarom megsérteni őket, de nem volt olyan fölhajtó erő a városban, hogy ezt kikövetelte volna magának. Tehát egyes nagyon nagy sikerünk volt ezzel az európai tanulmányokkal, meg a dokumentációs központtal, idehoztuk az összes diplomatát, tehát megvannak erről a fotók. Másrészt, amikor ki kellett volna állni, akkor se belül, se a főiskolán belül, sem a városon belül nem volt meg az a felhajtó erő, hogy azt, hogy leállították volna azt, hogy minket tulajdonképpen elkezdtek meg lefogni, aztán rombolni. Abban a pillanatban indult ez el, hogy látták, hogy itt angolul beszélnek, behozzák a félvilágot, nincs felettük kontrollunk. Ugye ez volt a bokros csomag, emlékszünk rá, visszajöttek azért az elvtársak, és a mentalitás visszajött. Nem a kommunizmus ideológiája, meg a kommunista párt, hanem az a mentalitás, a vidéki pártitkár, a feudál bolsevik játszma, jóba kell. Na, és ezt, bocsánat, nem akarok politizálni, csak hogy ez volt, nem, tehát a röppály úgy nézett, hogy 90-től, 92-től 95-6-ig akkor volt ez a stagnálás, és akkor megint elértük azt, hogy megcsináltuk az egyetemi szakot. És akkor azt nem merték azt. Ne. És akkor jött létre ez a bizonyos intézet, az volt a deal. Én azt mondtam, hogy én akkor, ha ez nincs meg, akkor én most elmegyek. De azt mondom, hogy csinálunk egy alapítványt, létrehozzuk az Európa Tanulmányok és Társadalomtudományok Intézetét, és ennek az alapítványnak egy függetlenséget kell garantálni, mert különben nem tudunk itt maradni. És ez 10 éven keresztül ezzel a viszonylagos függetlenséget tudtuk mozgatni az egészet, és aztán megint jött egy ilyen, hogy szép lassan ugye a nagy beütés az volt, hogy a pusztai professzor úr és a Gál Zoltán akkori Pannon Egyetem rektora és köztem egy jó együttműködés alakult ki, hogy a Pannon Egyetem tudott volna tovább terjeszkedni, és akkor minden, amit szerettünk volna, az meg tudott volna valósulni.
És de utóbb, nem a Pannon
napig, a mai napig nincs ez teljesen, én tudom a történetet, mert elmesélték autentikus emberek, de nincs nyilvánosságra hozva, hogy ez mindenkivel lekezelt, hogy akkor ez lesz.
És elmondod nekünk?
El. Utolsó pillanatban egy bizottság följött, ez az utolsó készfogás a Budapestre, és akkor a Hiller István volt, akivel nagyon jó baráti kapcsolatom volt egyébként, a Vitány Ivánnak köszönhetően a miniszter, és utána bejött még oda a szobába, mondták, hogy akkor mindenki azt mondta, hogy Veszprém, igen. Bejött Szekeres elvtárs, és mondta, hogy jöjjenek át hozzájuk egy pillanatra, hogy beszélgetni.
Ki az a Szekeres?
Szekeres elvtárs volt a hadügyminiszter.
Aha.
És visszajöttek Szombathelyre, és fölhívta valaki a miniszterelnököt, és az volt a telefonbeszélgetés, hogy Sopron, Sopron. És akkor elindult egy, ezek politikai, egyéni érdekek alapján, ezt nem mondom, mert nem tudom bizonyítani, de teljesen világos, hogy ez nem egy nagy globális politikai programnak a megvalósulása volt, hanem egyéni haszonszerzési érdekekből történt ez. Valószínűleg az akkori miniszterelnök, a Gyurcsány Ferenc, nem is tudta, hogy mit dönt, mert mindegy neki, hogy Sopron vagy Veszprém, nem tudom. De hát azért a 15 évi munkánk totálisan romba dőlt, az még ott tartott egy pár évig, amíg ezt lejátszották meg. És ez nagyon csúnya történet, amit azért örülök, hogy valamennyire elmondom, ezt részesebb, és meg kéne beszélni Szombathelyen, mert azért ezt akkor többen tudták.
Tehát és én nekem ott üresen áll, ha jól emlékszem, mindig ahogy elmegyek a Bersikátornál a könyvtáratok mellett, ott
nagyon
volt
jó.
Valaha
az Európai Dokumentációs Központot hoztuk létre először.
Igen.
És az volt ugye 97-ben már, ez is egy pályázat volt, és ott azt alá kellett írni a főiskolának és a városnak is, ha jól tudom, hogy azt nem lehet bezárni. Tehát ezt nem lehet más célra használni, és utána jött létre az Európa Tanulmányok és Társadalomtudományok Intézetének az ISIS a rövidítése, és ahhoz egy alapítványt is rendeltünk, ez adta a bizonyos önállóságot, mert különben egy ilyen vidéki vagy nem vidéki egyetem le tudja azokat a pénzeket.
És így mentetek tovább, így tudtatok tovább menni Kőszegre.
És akkor itt volt ez a csúnya történet, ami eltartott, hát tulajdonképpen a kivéreztetés az 12-ig tartott, amikor hát ez már itt már sok minden, ez túl bonyolult ahhoz, hogy ezt most elmeséljem, de a lényeg az, hogy ezt az Európa tanulmányokat nem tudtuk ilyen környezetben továbbfejleszteni, nem tudtunk új szakokat, egyetemi szakokat indítani, elindult a Szombathelyi Főiskola elszigetelődése, lehet, hogy a legrosszabb választás volt ez a soproni választás, abszolút nem értettek ahhoz, hogy kell egyetemet csinálni, és hát utána jött egy hosszú vergődés, aminek hát most sincs teljesen vége, legyünk őszinték az ELTE-vel, de most egy ilyen stagnáns szakaszban van, és akkor én voltam.
Te tovább mentél?
Amerikában egy fél évet a Columbia Egyetem tanítottam, és mindenhol máshol, és amikor hazajöttem, akkor várt egy felmondó levél Szombathelyről. Bejött a dékán, és ez már a végkifejlet volt, aminek ez lehetett látni már mondjuk 10-ben, hogy ezt nem fogjuk tudni talpra állítani. És akkor, már érdekes mondom, pont ebben a korszakban született meg a Kraft. Tehát azon gondolkoztam végig, hogy miért tévedtem abban, hogy egy Kőszeget már előtte is bevettük, mondjuk így 94 óta van Európa ház, tehát nagyon sok mindent csináltunk Kőszegen. Tehát Kőszeg-Szombathely nekem akkor is egy kulturális tér volt tulajdonképpen, és többé-kevésbé azért a Szombathelyi Főiskola jelentős részt ezt elfogadta. Nem nagyon szerették, de elfogadták, hogy az ott működik. Miért tévedt? Mi az, ami volt? És tulajdonképpen én oda jutottam, hogy ha nincs meg az akarat, tehát a társadalmi mély talajban és a mindennapi kultúrában az az akarat, nekünk kell egy új egyetem, egy új intézmény, egy igazi színház, ez nekünk kell. Nekünk jár, ha ezt nem tudja, hogy igen, talán, de miért nem csináltátok meg, Feri, szóval ezt a nyafogó hangot sose felejtem el, mindig és az volt a válaszom erre, hogy miért nem álltok mellénk, miért? Hát kik vagyunk, mi kis emberek, ez a merjünk kicsinek lenni mentalitás, ez egy nagyon fontos összetevője volt. Nyilván kellett hozzá az a politikai imposztoroknak a játékai, amik mindig vannak a világon, mindig lesznek a világon. Még egyszer elmondanám, hogyha a társadalom képes annyi vigilanciát, vagy odafigyelést, vagy kontrollt gyakorolni, hogy ezt ne lehessen durván játszani, akkor vissza fogja húzni a csápjait a politika. Ha nem, akkor meg nem fogja. Tehát az, hogy mindig valamelyik politikus teszünk felelőssé, akiben előtte meg 20 évig bíztunk vakon, és azt mondtuk, hogy csak ő legyen, ez egy rossz társadalmi beidegződés. És ezért kettősség van bennem, vagy marad bennem, hogy Szombathelyi élményeivel kapcsolatban, egyrészt például gyerekeket nevelni, meg kirándulni, meg nagyon sok mindent sokkal jobban lehet egy ilyen városban, Kőszeg is hasonló, de Szombathely nagyobb, és szóval, hogy mondjam, a mindennapi élet civilizáltabb. Most is nagyobb a biztonság, tényleg az ember több időt tud szentelni a saját, nem tudom, gondolatainak, vagy a munkájának. Ezt most is így látom. És azt, hogy ebben a városban nagyon nagy a potenciál, amit nem használt ki, ezt most is így látom, és most is meg vagyok győződve, hogy ki fogja tudni. Tehát, hogy lehet, hogy én voltam túl türelmetlen, mindenesetre az történt, hogy a Kraftot a Siemensnek köszönhetjük, mert kaptunk tőlük egy olyan megbízást, meg összejöttünk ezzel a Siemens vezérkarral egy kutatás kapcsán, és akkor elkezdtem beszélgetni ott a gazdasági vezetővel, és ott összebarátkoztunk, összevitatkoztunk, és eljöttek közleg, és akkor azt mondták nekem, hogy ez nagyon szép, de ez nekünk ez nem semmi. Nekünk ez egy ilyen kisváros, ez érdektelen, nincs gazdasági értelmezhető hatás, ez egy falu. És ezen úgy fölhúztam magam, hogy akkor nagyon össze, tehát nagyon hosszan vitatkoztunk, és azt mondjuk, tudod mit, Feri, akkor adunk neked egy kis pénzt, de bizonyítsd be. Ez volt a sztori, egy kicsit, ez volt, és akkor ekkor találtam ki a Kraftot, és azt mondtam, hogy, és ez nagyon fontos, hogy nem egy kisváros, hát olyan is van a világ, tehát egy kisváros kitalál valami zseniális dolgot, és akkor ott kihúzza magát. De azt mondja, hogy a városok együttese, főleg ilyen sűrűségben, ahol itt vagyunk, ugye, Nyugat-Pannóniában, hát tényleg 20-30-40 kilométerre vannak egymástól, nagyon klassz kis városok, nagy történelmi múlttal, hogy ezeket összekapcsoljuk, pontosan az oktatás, felsőoktatás, kutatás, és persze a járulékos, mondjuk a rekreáció, egészségügy, stb. Terén, akkor ebből az egész régióból egy fantasztikus új modell tudna kijönni, ami az egész országra jótékony hatású lehetne. És ez volt az alapgondolat, és akkor ekkor még el kell mondani, hogy amikor ezt elkezdtük csinálni, és a miniszterelnöknek ezt el tudtam mondani, és azt mondta, hogy hú, ez nagyon jó, ezt támogatjuk, mert nálunk mondta itt a kormányon belül, nincs meg ez a kreativitás.
Ugye mindenki emlékszik arra, amikor Orbán Viktor elment Kőszegre, ez és együtt sétáltatok, nagyon sok fotó is készült, igen. Amikor te ezt a tervet elmondtad neki, és
ez volt az a pillanat, és még egyszer eljött egy év múlva a nyári egyetemre előadni föltűrt ingújjal és fej, tehát papír nélkül angolul tartott egy nagy előadást Közép-Európáról, és akkor dőlt el, tehát 13-ban azt mondta, hogy akkor ez legyen, és igazából...
Legalább tudtad, hogy a mentorálásodnak volt hatása.
Azt mondtam neki, hogy jó, az embernek jól kell megválasztani a diákjait. Hát ez igaz egyébként. Az, hogy később milyen hatással tud lenni rájuk, az már ugye, megint egy másik kérdés.
Gyerekek felnőnek.
De most akkor, és abban a pillanatban, hogy ez megtörtént, és az miről szólt? A Kraft, a kötet arról szólt, hogy Kőszeg-Szombathely város együttes példáján mutatunk be egy új gazdaságfejlesztési programot, aminek a kultúra és a kulturális örökség az alapja. Ez a teljesen új benne, ez nem volt. Ezt ilyen értemben ez Szentes Tamás akadémikus azt mondta, hogy a Nobel-díjat ilyenekért adják közgazdaságban.
És mindezt nagyon erősen beágyazva egy nemzetközi kontextus.
Abszolút. Abszolút, és abban a pillanatban, és ezt tudni kell, szerintem a szombathelyi közönségnek erről érdemes volna beszélgetni fórumokon is, kibeszélni ezt, hogy olyan elutasítás érkezett Szombathely részéről, mint hogy egy ilyen vasfüggönyt lehúztak volna.
Miért?
Ugyanolyan egyéni szűklátókörű, alapvetően műveltséghiányon, tudáshiányon alapuló egyéni érdek. Elindult az a gondolkodás, hogy nem kell itten bölcsészet, meg Európa tanul, meg nyelvek, meg itt kemény érdekek vannak, itt vannak a multik, és nekünk mérnökeket kell képezni, nem tudom, ez mennyire van meg, ugye?
Igen.
Ez tulajdonképpen a... Ez tényleg a falusi besüppett gondolkodásmódnak, amikor egy országos szintre kerül, egy rettetesen kártékony, hosszú áramlata volt, a fogalmuk nem volt, hogy miről beszéltek, és ezek nem mérnökök voltak, hanem technikusok, és senki nem tagadja, hogy szükség van ilyenekre, de itt az egész régiónak egy világító tornyát hoztuk volna létre, ugye? Arról beszéltem, hogy milyenek voltak az amerikai college-ok a 19. század, sőt még a 20. század elején, és tűzzel-vassal talált ez a egyetem szervező magának egy politikai támaszt, és akkor ők teljes mértékben, ez a, megint a feudalizmus, ha azt mondja egy erős ember, akkor még az ellenzék is annak engedelmeskedik. Tehát el voltunk mesterségesen vágva Szombathelytől, és ennek bizonyos pozitív hatása is volt, mert azt mondták akkor, akik a miniszterelnökségen foglalkoztak ezzel a fejlet, nem baj, professzor úr, valahol el kell kezdeni, csináljuk meg a kőszekraftot. És ebből lett a kőszekraft, ebből lettek ezek a csodák. Tehát ez bizonyosan meg lehet köszönni, mert lehet, hogy egyszerre két helyen
mert hogy azért, lehetett... aki most távolabbról hallgat bennünket.
Igen.
Működik egy nemzetközi intézet közegen, nagyon sok külföldi hallgatótok van,
igen.
Sok konferenciát, eseményt szerveztek.
Ösztöndíjasunk és kollégánk, akik ott kutatnak, igen.
Sok külszegi épületet sikerült rendbe hoznotok és megmentetnetek az intézet keretébe, és azért is említetted a zsinagógát, mert a külszegi zsinagóga felújítása is, ami évtizedek óta romokba állt nektek.
Hát 44 óta. Pontosan.
És most éppen egy új kampusz létrehozásán, igen, dolgoztok, a volt...
Az ENSZ Egyetemnek, ami egy globális kutató és oktató intézeti hálózat, 14 intézete van, pontosabban úgy néz ki, hogy ez lesz a 14. New Yorkban, elég sok Nyugat-Európában van, Ázsiában, Afrikában is, és ezek tipikusan az ENSZ nagy témáival, tehát a szegénység, a migráció, a háború, a béke, az éghajlatváltozás és a pandémiák és ezeknek az összefüggésével foglalkoznak, és azért jött ez létre 70-es évek közepén, mert az akkori főtitkár úgy látta, hogy kell az ENSZ-nek egy agy az utánt, és akkor ezt elég sokáig szervezték, és nekem az életemnek ezek a nagyon érdekes cikszak, nem cikkak, ilyen szélsőségei, az akkori professzoron, akit már elmítettem, mint most is él, 92 éves, a Szentes Tamás bekerült ebbe a nemzetközi csapatba akkor, és fiatal professzorként járta a világot, és hozta nekünk ezeket a tanulmányokat, ezeket a papereket, hogy ezt is olvassák el, és én ezt tudtam előadni a Bibó szakkollégiumban, amire most is emlékeznek. Szóval megvannak ezek a, hogy olyasmit hallottak, amit a magyar értelmiség többi, nem akik arról beszéltek, hogy nyugatosodni kell, meg hogy mi a demokrácia, szóval, amit ugye mondtak, és amiben aztán eléggé bele is buktunk, vagyis hát zsákutcába jutottunk, nem buktunk, hanem zsákutcában vagyunk, ezt pontosítok, de hogy ez a világrendszer szemlélet, a globálisabb összefüggések világa volt, és a háború mélyebb okainak a megértése volt már akkor. És ez most visszajött, a Bogárdi János professzor visszahozta, aki Bonnban létrehozott egy ilyet a 2000-es évek elején, és mint senior professzor hazajött Magyarországra, és ezeket a kapcsolatokat hozta magával, és neki köszönhetően 5 éve elkezdtünk ezen gondolkozni, hogy miért ne lehetne, ha már az Európai Egyetem nem jött össze, mert ezt az EU nem támogatta. Tehát volt egy szombathelyi berogyás, mondjuk, kétségtelen, meg egy ilyen erős hát, társadalmi, kulturális háttértámogatás elmaradása, de azért az EU, tehát még 12-ben is megkérdeztük, Kőszegen, és azt szerettem volna, és az volt a válasz, hogy volt hivatalos megkeresés, hogy most jelenleg nincs nyitva ilyen chapter, ilyen fejezet. Na, csak ennyit. Tehát, hogy minden ilyen történetnek sok oldala van, hogy ne csak a magyar társadalmat, meg a politikai elitet szapuljuk, hanem hát ezzel sok oldala van. És ez 12 óta, akkor csináltuk ezt, amit csináltunk, ami valóban egy példanélkül álló vállalkozás, tehát összehozunk vízmérnököket, evolúcióbiológusokat, filozófusokat, asztrofizikust és történészt, szociológust, stb. És problémákról beszélünk, és nem a tudomány területekről, tehát nem a szétvágott úgynevezett disziplinákról, hogy ez political science, politikatudomány vagy közgazdaságtan, hanem például a fenntarthatóság problémájáról, vagy az együttműködés, vagy együtt nem működés kultúrájáról, és ennek a biológiai, pszichológiai, stb. Összetevőiről, vagy magáról a komplexitásról, hogy mennyivel komplexebb ma a világ, és mennyivel több tudás kell, hogy egyáltalán megértsünk egy problémát, hogy megoldjuk, hanem hogy ne. Tehát ilyenekről, ez ilyen nincs. Ez egy advanced study, lehet, hogy ez egy kicsit túlzásnak, vagy nagyképűen hangzik, de ugye ilyen jött létre a 30-as években Princetonban, ahova a magyar Neumann Jancsi, John von Neumann, meg Einstein voltak az első tagok, és ahol tudjuk a sztorit, Oppenheimer volt sokáig az igazgató. Mai napig működik egyébként. Tehát ott akkor az volt a gondolat, és ezt mindenki elmondanám, mert van egy nagy különbség a hasonlóság ellenére. Az volt a gondolat, hogy azok, akik ugye főleg Nyugat-Európából, Kelet-Európából származó zsidó származású professzorok, kutatók, nagy elmék, nem nagyon tudnak tanítani angolul, mert német volt akkor a tudomány elve, nem is nagyon akarnak éjjel-nappal tanítani, kapjanak egy ilyen elefántcsontornyot, ahol gondolkozhatnak, és erre volt Amerikában gondolat, volt pénz, és megcsináltak ezt a Princetoni csoda helyet. És amikor ugye Hankis Elemér volt az én mentorom, legerősebben sokáig, ő borzasztóan szerette ezeket a helyeket. Sok ilyen van világban, Georgetown, meg Palo Alto, meg nem tudom, van Bécs, Berlin, és ezek járt, és mindig írt egy könyvet, vagy egy fejezetet, és hát neki nagyon fájt, hogy őt ki elbrudalták az Ötvös Kollégiumból a származása miatt annak idején, és szeretett mondja, van egy. Csak mondok, Elemér eljárt e fölött egy kicsit az idő. Nem lehet csak elefántcsontornyot csinálni, kéne valami még plusz, ami a hasznosságot közvetlenül biztosítja. Na ez volt a Kraft. Tehát beépítettük a Kraft, a kreatív város fenntartható vidék koncepcióját.
Kreatív város fenntartható vidék.
Igen, és Alcímkőség Szombathely város együttes példáján.
Mert hogy most Szombathelyen újra együttműködtök, mert ez a bizonyos és fal leomlott.
A fal leomlott, elmentek azok, akik ezt építették, és erős kézzel védték, vagy nincsenek játékban. És hogy a polgármester úrral már tavaly évvégén elkezdtünk erről beszélni, megismerkedtem kiváló fiatal helyi politikusokkal, tanácsnokkal, Bokányi Adrien, vállalkozókkal, mozgató emberekkel, mint a Barta Balázs, a Pannon Business Network vezetője, akik amellett, hogy a maguk területén nagyon-nagyon profik és nagyon jók, tényleg akarnak hatni, tehát jót akarnak tenni azzal a társadalmi közeggel, ahol mozognak, és vannak, akik nem ilyen látványosan, vagy erőteljesen, vagy tehetségesen csinálják ezt, de sokan vannak ilyenek, szerintem. És ilyen például a Markusovszki Kórház új vezérigazgatója, sokan vannak, akik érzik azt, amit, hogy itt valami elmaradt. De nem végleg. Tehát az, hogy egy ember életében 35 év, az nem kevés.
Akkor most a te következő 10-20 évedet, mondjuk, vagy akárhányat, arra szenteled, hogy megpróbálj egy ENSZ egyetemet létrehozni.
És hozzátenném, hogy az én...
És
igen,
ezt a Kraft modellt megvalósítani, ezt a Szombathely Kőszeg összefogásával egy
igen,
nemzetközi intézmény.
Az ENSZ egyetemnek a gondolatát magáéva tette a jelenlegi kormány. Megértették, el is mondták, és ez így is van, hogy ez egy kitörési pont, mert nem sikerült a magyar egyetemnek, egyetemeknek általában nem sikerült a nemzetközi esítési program, ami nem azonos azzal, hogy vannak külföldi kapcsolatok, jönnek ide diákok vagy előadók, meg nyerünk pályázatokat külföldi egyetemekkel, ez egy másik, ez egy megjelenés és egy játék. Egy együttműködés a nemzetközi, most európai, meg nem, mindegy. Térben ez úgy alapvetően nem sikerült, és különösen nem sikerült a társadalomtudományok terén. Erről nem akartam hosszan beszélni, mert ez egy nagyon ingoványos talaj, hogy hogy volt, mennyire volt itt rendszerváltás, miért vagyunk így elmaradva. Sokak szerint nem vagyunk, tehát van, akinek ez így jó, tudjuk, ez a meleg a sör, nekünk így is jó. Hát ez én szerintem vagyunk. Nem mondom, nem tragikus, tehát ez 35 év, hát ez lehetett volna jobb, de valami azért történt, tehát lenne egy ENSZ egyetem intézet, ennek a témája, az általunk javasolt tematikája, ami most került megtárgyalásra, az a háború béke, hosszan tartó béke, új társadalmi gazdasági feltételei, amik nem azonosak azzal, hogy volt 100 éve, meg 200 éve, és az emberi biztonság, az emberi, ez a human security, vagy safety, ezer arca, tehát ebben van, ugye, természetesen a létbiztonság, de van a vízbiztonsága, az élelem biztonsága, a munkahelyek biztonsága, és az a legmagasabb szintű technológia, a mesterséges intelligencia szerepe mindezekben. Ez egy hármas, nagyon bonyolult terület együttes, ezt csinálná új ENSZ Egyetemi Intézet, és az IASZ folytatná azt, amit csinál, és a kettő együttműködne, és ebben a következő előttünk álló másfél évben az a feladat, hogy találjuk, hogy ez valóban hogyan tud együttműködni, mert az IASZ kezdeményezte, és vállalta a partneri szerepet ezzel az új intézettel, amelyek azért nagyon bonyolult. Ez egy következő adás, hogy mit jelent az, hogy egy ENSZ Egyetem bejön egy kisvárosba, erről szerintem külön érdemes beszélni. A Kraft viszont újraindul, ezt nem mondtam el, hogy én azt vállaltam, azt mondtam a polgármester úrnak, meg a Balázséknak, hogy ők kitalálták ezt, hogy Szombathely 2030, ami szerintem nagyon jó, dinamikusan csinálják, és ebből lesz is valami, de engem ne ebbe próbáljanak utólag bele szúszakolni, hanem mondjuk azt, hogy legyen egy kőszeg Szombathely 2035. Miért 2035? Hát éppen nem is az a 10 éves terv, meg ez a, igen, ez a 10-es számrendszer, de ezen kívül akkor lesz esedékes megint, hogy magyar városok pályázhatnak az Európai Kulturális Főváros címre.
És akkor újra neki lehetne futni.
Ha már egyszer nem sikerült Szombathelynek, hát ha kőszeggel.
Feri, én még sokáig hallgatnám ezt, de lejárt az időnk, és neked tovább is kell menni, mert most keményen dolgozol ezért a
dologért. Most keményen dolgozunk ezért. És általános a lelkesedés, hadd mondjam el, hogy ez most egy közös platformon vagyunk, nem, hát jó, hát van, aki húzza a száját. Ezt el kell mondanom. Megérdemlik, hogy elmondjam, hogy miért nem Győr, miért nem Veszprém. És van, aki esetleg megpróbál megfojtani egy
karálvízben.
Igen, biztos
az elején azt mondták, hogy kőszeg, na ne, hát
ez így kezdték, igen. Na most hadd mondjam el, hogy az Európai Kulturális Fővárost egyre kisebb városokba viszik, egyre ismeretlenebb helyekre, ahol képesek valami újat, valami magukon túlmutatót kitalálni kultúrában, gazdaságban, energiában, bármiben. Ez világ megváltozott. Ugye kezdték a fővárosokkal 80-as években, utána a nagyvárosokba mentek. Hát Veszprém nem egy nagyon-nagyon nagy város, Győrrel, meg ott engem úgy megmosolyogtak, kimosolyogtak, mindenféle körökben, kormányzati professzor úr Veszprém, hát mi tudjuk, hogy vagy Debrecen, vagy Győr, de ez lebamzsír, ezt tudjuk. Nem hitték el, volt olyan miniszter, aki ezt bementem pont aznap, és mondtam neki, hogy ez nem lesz, mondom, na vége. Ötször azt mondta, hogy nem, mondom, ne nézzük már meg az internetet. Ez tényleg. Tehát vannak ezek a klisék a fejünkben a világról, ezeken azért változtatni kellene.
Ja, ez nagyon...
Nagy, a nagy számok, sok ember van, szóval sok diák van, sok tankon van, sok rakétán van. Én vagyok a legnagyobb.
Ez valahol nem ismerős, mintha lenne most a világpolitikában valaki ilyen, aki így gondolkodik. Szóval a szokásos sémáinkon próbáljunk megváltoztatni. A témák pedig azt hiszem nagyon jók, mert ezek azok a témák, amivel ez az ENSZ Egyetem foglalkozna, ami most foglalkoztatja egyébként is a világot. Úgyhogy köszönöm, hogy elmondtad, és egy picit betekintést nyertünk ebbe a világba. Aztán biztos, hogy majd lesz erről még szó. Miszlivec Ferencnek köszönöm még egyszer a beszélgetést, jó utat Budapestre, és
köszönöm
jó
lumpit. Holnap már itt vagyok.
Nektek köszönöm a figyelmet, ne felejtkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és ha tetszett a beszélgetés, támogatni a Nyugatot, támogatás.nyugat.hu. Itt találjátok azt az oldalt, ahol a részleteket megtalálhatjátok. Köszönöm.